Szeretettel köszöntöm mindnyájukat azon az előadáson, amely bizonyára sokakat érdekel, amelynek a címe ez, hogy Júdás. Júdás sorsára és életének tragédiájára leszünk kíváncsiak, és hát persze meg annyi nagy kérdése. Miért árulta el a tanítvány mesterét? Mikor fordult először szembe Júdás Jézussal? Szükségszerű volt, hogy ő legyen az áruló? Predesztinálva volt erre a szerepre? Vagy pedig választhatott volna és visszafordulhatott volna egészen a legutolsó pillanatig? És egyáltalán Júdás, ha már elárulta Jézust, akkor lehetséges lett volna számára az igazi megbánás, tehát kaphatott volna bocsánatot? Hiszen Jézus ilyeneket is tanított az életében, hogy minden bűnök megbocsátatnak, még az emberfia ellen elkövetett bűnök is. Júdás miért akasztotta fel akkor végül is magát? Nagyon sok kérdés vetődik tehát fel, és az irodalom történetében írtak legfőképpen sok-sok Júdás drámát, regényt és elbeszélést. Így a magyar irodalomban is, csak ha az e századi Júdás feldolgozásokat kellene említenem, és akik szeretnének utánaolvasni, ajánlom a figyelmükbe Ady Endrének a Júdás és Jézus című versét. Ajánlom a figyelmébe aztán az érdeklődőknek Kodolányi Jánosnak az Én vagyok című regényét, amely egy olyan Jézus életrajz, amely Júdás szempontjából mutatja be Jézus életét, ugye a II. Világháború után nem sokkal keletkezett, vagy ugyanebben az időben írta Sőtér István a Júdás című drámáját, amelyet azóta nagyon sok magyar vidéki városban előadtak, vagy egy másik pályatárs, Rónai György a Júdás könyve című művét, amelynek első része egy ötfelvonásos misztérium játék, a második része pedig egy tanulmány a középkori Júdás misztériumokról, Júdás feldolgozásokról. Tudnék, a középkorban nagyon veszélyes dolog volt Júdást alakítani ezeken a 2-3 napos misztérium játékokon. Általában Júdást így elevenítették meg, hogy hát ördögszarvakat tettek az őt alakító színész fejére, vagy ördögpatákat. Sokszor a Júdást alakító szereplőt leköbdösték, kigúnyolták, sőt volt olyan hely, ahol meg is ölték. Aféle ördögnek tartották ugye Júdást, és Rónai György ezeknek a történetét írta meg. Vagy az 1970-es években Ördög Szilveszter írt egy kis novella füzért a Koponyák hegye címmel, amelynek a középpontjában szintén Júdás és Jézus megrázó párbeszéde áll. Én ezeket az irodalmi feldolgozásokat Keresztúri Dezsőnek egy rövid versével szeretném összefoglalni, amelyben ebben a rövid kis versikében szinte minden egyes kijelentés egy-egy kérdés. Úgy kifejezi Keresztúri Dezsőnek a Változatok az ember fiáról című verse, amelynek egyik alfejezete a Júdás, nagyon sok ember lelkének a vívódását, nagyon sok ember teszi fel ezeket a kérdéseket Júdással kapcsolatban. Kényszerítve volt, vagy választhatott? Predesztinálva volt, vagy ő döntötte el? Ha a Biblia előre adott kijelentést még a 30 ezüst pénzről is, hogy valaki ilyen áron feladja a mesterét, és hogyha minden jel arra mutatott, hogy Júdás elárulja Jézust, akkor Júdás nem menthető fel erkölcsileg. Ő neki vajon nem csak egy szerepet kellett eljátszania, ha akarta, ha nem? Figyeljék meg, hogy Keresztúri Dezső hogyan fejezi ki minden idők emberének és a mai embernek is ezeket a kérdéseit. Tehát Keresztúri Dezső, Változatok az ember fiáról részlet, Júdás. Miért áll mellette, mint az árulás félt s gyűlölt példája Júdás? Neki is adott végső vacsorául testéből, véréből. Ismerte őt. Csak ennyit mondott a többi előtt, egyiktek ma elárul. Várta, s hogy rátört a fáklyás csoport, csókjára csókkal válaszolt. Elfogadta vagy kiszemelte az iszonyú szerepre? Árnyéka volt, min át nem léphetett? Mert azt a végzetet, amit vállal, csak általa tölthette be? S az áruló vak cselekedete, a szétszórt pénz, s hol Júdás ráng, a fa? Kérdéssel, tehát befejezetlenül fejeződik be ez a vers. Próbáljunk meg a mai előadáson ezekre, amint mondottam, minden embert érintő nagy kérdésekre megkeresni a választ, és azt az örömteli ígéretet tudom önöknek mondani, hogy a Biblia megadja mind meg annyi kérdésre a választ. 5 pontot soroltam fel a táblánkon, hogy rátetszenek tekinteni a táblára. Tetszenek látni, hogy Júdás élettörténete főleg János evangéliumából kerekedik ki elénk. Ugye a szinoptikus evangéliumok, tehát Máté, Márk és Lukács evangéliuma után János kiegészítő jellegű evangéliumot írt, és úgy látszik, hogy Isten ezt fontosnak találta, hogy János evangéliumából, ebből a kiegészítő evangéliumból szinte előttünk álljon Júdás egész drámája. János 6. fejezetére, 12., 13., 18. fejezetére fogok hivatkozni, és néhányszor hívom segítségül Máté és Lukács evangéliumát, hogy megtessenek ezt látni, hogy a Biblia milyen világosan beszél arról, hogy mi is történt Júdással, hogyan is jutott Júdás ide. Az első pontunk János evangéliuma 6. fejezetét jelöli meg, és rögtön hadd vessem fel a kérdést, amiből az előadást ki kell, hogy indítsuk, hogy mikor fordult szembe Júdás Jézussal? Mikor kezdett azon gondolkodni, hogy ő szembe helyezkedik Krisztussal, és netán el is fogja árulni őt? Mikor kezdődött ez Júdás életében? János evangéliuma 6. fejezetében olvashatjuk azt a történetet, amelyről itt külön előadást is tartottam, aminek ez volt a címe, hogy válság Galileában. Talán tetszenek rá emlékezni, Jézus királyá akarták koronázni, a nép határtalan lelkesedéssel meg akarta tenni Jézust ugye az ország királyának, és akkor Jézus ezt visszautasította. És nem csak a nép ment el, hagyta ott Jézust, hanem a tanítványok is. És a tanítványoknak is felteszi Jézus a kérdést a János evangélium a 6. fejezet 66. versétől. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Tehát Jézus nem kényszerített senkit a maga követésére. Ugye megkérdezte a 12 legszorosabban őt követő embert, vajon ti is el akartok-e menni? Felelt néki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. Mert mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Felelt nékik Jézus, nem én választottalak itt ki titeket a 12-t, de egy közületek ördög. Értette pedig Júdás Iskariótészt, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül. Kedves hallgatók, ez az első kijelentés a Bibliában arról, hogy Júdás lelkében mi mozgolódott. Akkor, amikor látta Júdás, hogy Jézus visszautasítja a királlyá tevést, akkor Júdás szembefordult a lelkében a mesterével, ezt egyelőre még senkinek nem mondta, és senki nem is gyanította. Jézus tudta egyedül, és a többi tanítványnak elmondta, hogy igen, én elfogadom a ti követéseteket, gyönyörű volt Jézus válasza, hogy Uram, kihez mehetnék, örök élet beszéde van te nálad, de egy ti közületek azonosul az ördöggel. Egy ti közületek nem az én tanítványom, hanem egy ti közületek a sátán eszköze lesz. És értette ezen a Júdás Iskariótészt, fűzi hozzá János evangélista nyilván a következmények ismeretében utóbb, mert ő akarta elárulni őt, noha egy volt a 12 közül. Hogyan ragadhatnánk meg ezt a lelki helyzetet? Honnan indul ki Júdás drámája? Miért akarta most elárulni Júdás Jézust? Körülbelül a végső események előtt egy évvel vagyunk. Tehát egy évig forrong Júdásban ez az elgondolás. Egy év múlva fogja csak elárulni Jézus, de már egy évvel azelőtt kialakul a lelkében ez a döntés, hogy ő el akarja árulni a mesterét. Miért? Hogyan tudnánk megragadni ezt a lelki helyzetet? Kedves hallgatók, azt fogjuk látni az egész előadás során, hogy ez a júdási életút nem egy különleges életút. Ez egy nagyon hétköznapi életút. Azóta is sok júdás van, és mi is júdások lehetünk. Csak tessenek jól figyelni minden egyes pontnál. Mert hogyan is ragadható meg ez a lelki helyzet? Júdás látta, hogy Jézus igaz ember. Talán azt is látta, hogy Jézus az Isten fia. Hallotta Jézus tanításait, szemlélhette a csodáit, a jeleket, amiket Jézus tett 2,5 éven keresztül. Hogyan vette akkor a bátorságot Júdás, hogy Jézust felülbírálja? Ugye, mert Júdás elégedetlen volt azzal, hogy Jézus miért nem fogadja el azt, hogy őt királlyá akarják tenni? Miért utasítja vissza, amikor a maga a nép akarja ezt? Nagyon meg kell ragadnunk ezt a lelki helyzetet. Júdás azt a vétket követi el, amit oly sokan elkövetünk az életben.
látunk valamit világosan, és meghajtjuk előtte a fejünket, egy igazság, egy ember, egy tény előtt. És közben, miközben világosan látunk valamit, mégiscsak azt a bátorságot, azt a vakmerőséget vesszük magunknak, hogy meg akarjuk cáfolni az általunk világosnak látott dolgot. Innen kezdődik el Júdás tragédiája. Még egyszer mondom, Júdás pontosan tudta azt, hogy Jézus kicsoda. Júdás látta, hogy Jézusban semmi folt, semmi szeretettelenség, semmi bűn nincsen. És Júdás honnan vette akkor ezt a bátorságot, hogy mint egy így gondolkozzék magában Jézusról, hogy lehet, hogy Jézus igaz ember, meg tiszták a tanításai, de hát nem tudja az útját egyengetni a királysághoz. Egy ilyen nagy alkalmat miért hagy ki, hogy nem fogadja el, hogyha egy egész nép őt királya akarja tenni. Tehát Júdás tragédiája innen indul ki. És az ember júdási útra léphet akkor, hogyha világosan lát valamit, és belül mégis megcáfolja azért, hogy csak nekem legyen igazam az eddigi véleményeimnek és az eddigi felfogásomnak. Ugye Júdásban ott lehetett az a felfogás, hogy hát Jézus majd megalapítja itt a földön az Isten országát, ő majd a zsidó nép földi királya, politikai vezetője lesz, és erről a felfogásáról nem volt hajlandó lemondani akkor sem, amikor Jézus számtalanszor elmondta, hogy ő nem politikai megoldást jött hozni a világra, hanem erkölcsi, sokkal mélyebb megoldást. És Júdás tragédiája tehát innen indul ki, ezt nagyon jól meg kell ragadnunk. Látja az igazságot, látja a világosságot, mégis a saját addigi meggyőződéséhez, gondolataihoz ragaszkodik. Innen indul ki Júdásnak az egész drámája. És ezt egy évig volt ideje felülbírálni a maga magatartását, a maga felfogását, nem tette. No de a második kérdésünk nem is ez, hanem a második kérdéshez János Evangélium a 12. fejezetét írtam. Tudnék, azzal a következő kérdéssel szeretném folytatni az előadást, hogyha Jézus pontosan tudta, hogy Júdásban mi kezd kialakulni. Ha ő már megjelentette itt a galileai válság során, hogy egy ti közületek elárul engem, akkor Jézus miért nem leplezte le Júdást? Miért nem akadályozta meg azt, hogy Júdás az árulója legyen? Miért nem tette nyilvánvalóvá, amit ő látott Júdásban, tehát a többi tanítvány nem látott? Hát Jézusnak is egy éve volt. Jézus miért nem leplezte le Júdást, és miért nem tartotta vissza az árulástól? Erre felel a János Evangélium a 12. fejezete, amelynek a vonatkozó igerészlete a Máté Evangélium a 26. fejezetétől a 6. verstől a 13. tartó szakasz. Ez az úgynevezett betániai vacsora története. Eltelik tehát csaknem egy év, a húsvéti események előtt 6 nappal vagyunk. Jézus elfogad egy vacsora meghívást Betániába, ez nem messze Jeruzsálemtől egy kis falucska, és ott a vacsora kellős közepén egy váratlan dolog történik. Ugye a vacsorán részt vesz Lázár, akit Jézus nemrég támasztott fel a halálból, részt vesz Lázárnak az egyik testvére Márta, aki felszolgál, ott vannak a tanítványok, ugye egy Simon nevű farizeus házában van ez a vacsora, és ott van Mária Magdolna is, a harmadik testvér, akit Jézus segített az előző bűnös életéből kiemelkedni, és ez a Mária Magdolna, hogy a maga szeretetét kifejezze. Ezért egy nagyértékű kenetet, nárdus olajat ken Jézusnak a lábára és testére, és ennek az illatos szernek a szaga betölti az egész termet, és egy zúgolódás alakul ki Mária Magdolna ellen, a tanítványok részéről, de Jézus ellen is, hogy miért hagyják a kenetnek ezt a tékozlását. Ugye a tanítványok kórusban zúgnak, ezt írja le Máté 26. fejezet, hogy mire való ez a tékozlás, el lehetett volna osztani ennek a kenetnek az árát a szegények között is, ez van, vagy 300 dénár áru kenet. És János Evangélium a 12. fejezete rámutat arra, hogy ez a zúgolódás Mária Magdolna és Jézus ellen kitől indult ki? A következőképp olvashatjuk. Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt ment Betániába, ahol a megholt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek azért ott néki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ővele. Mária azért elővévén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente a Jézus lábait, és megtörlötte annak lábait saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskáriótész Júdás, Simonnak fia, akit őt elárulandó volt.
Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek?
Ez pedig nem azért mondta, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, elcsente. Mondta azért Jézus, hagy békét néki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt, mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok veletek.
Kedves hallgatók, miért döntő esemény ez? Miért kell ezt felidéznem, ezt a történetet? Miért nem leplezhette le Jézus Júdást? Miért nem mutathatott rá Jézus nem csak így, hogy egy a 12 közül, hanem ő az, aki el akar árulni engem? Ebből a történetből kiderül, hogy azért nem mutathatott rá Jézus Júdásra, mert senki nem hitte volna el a tanítványok közül, hogy Júdás erre készül. Tudnék, ez a jelenet bemutatja nekünk, hogy Júdás Jézus után a legfőbb tekintély volt a tanítványi közösségben. Gondoljuk csak végig, kire bízták a tanítványok a pénzüket? Kiben bíztak meg? Júdás volt a pénztáros. Megjegyzi János evangélista, hogy Júdás nagyon hűtlenül kezelte a pénzt, most se arra volt gondja, hogy a szegények között elosztani a pénzt, hanem ő el akarta azt lopni, el akarta csenni. Na de tessenek csak meggondolni, hogy az emberek általában kire bízzák a pénzüket. Hát akiben nagyon megbíznak. Júdásban nagyon, nagyon megbíztak, azért tették meg pénztárosnak. Aztán, ha Júdás egyetlen egy szót mondott, mert Júdás kezdte az zúgolódást. Júdás mondta azt, hogy mire való ez a tékozlás. És Júdás egy szavára a többi tanítvány szintekben zengte ugyanezt. És vádolták, mondom, nem csak Mária Magdolnát, de Jézust is, hogy miért engeded, hogy valaki ilyen drága kenetet kenjen a te lábadra. Hát ez is arra mutat, hogy Júdást követték a tanítványok. Júdás bizonyára egy művelt, okos ember volt, nagy befolyása volt a tanítványok között. Nem csak a pénzüket bízták rá, hanem valahogy a gondolataival is rokon szenveztek, és ha Júdás mondott valamit, ilyen hirtelen erősítették a többiek is ezt a vélt igazságot. Tehát Jézus azért nem leplezhette le Júdást, mert egészen bizonyos, hogyha Jézus rámutatott volna Júdásra, senki nem hitt volna a mesternek. Talán úgy gondolkodtak volna a tanítványok, hogy Jézus nem szereti annyira Júdást, valami baja van vele. Hát miért mond ilyesmit Júdás, hogy ő áruló? A tanítványok annyira meg voltak győződve arról, hogy Júdás őszinte és becsületes ember, hogy egyik pillanatról a másikra a pártjára tudtak állni ezen a betániai vacsorán. Figyeljük meg, hogy Jézus mennyire megőrizte a nyugalmát. Amikor látta, hogy hallotta, hogy Júdás mit mond. Amikor Jézus látta, hogy az egész tanítványi közössége mérgelődik és forrong ellene, meg Mária Magdolna ellen, akkor Jézus csak ennyit mondott, hogy ne bántsd ezt az asszonyt, mert ő az én temetésemre kente meg a testemet. Nem tudta Mária Magdolna, de tulajdonképpen egy profétikus felkenetés volt ez. Az ő temetésére kente meg Jézus testét. Szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem mindenkor leszek veletek. Milyen hallatlan, szeretetteljes volt Jézusnak a válasza, milyen csodálatos nyugalomról árulkodott, de itt történik meg Júdással a második döntő lelki dolog, amire utalnom kell, mert azt mondja az evangélium, hogy ezután megy el Júdás, Betánia közel van Jeruzsálemhez, ezután megy el Júdás, egyezik meg a főpapokkal és írástudókkal ebben a bizonyos 30 ezüstpénzben, és most már végleges, hogy napokon belül feladja Jézust. Miért most hagyja el a betániai vacsora termét Júdás? Azért, mert Júdás megsértődött. Júdás megsértődött azért, hogy Jézus hogyan mondhatott neki ellent. Hogyan is figyelmeztette őt, hogy ne bántsd ezt az asszonyt. Ahol a világon prédikáltatik az evangélium, őróla is megemlékeznek, Júdás megsértődött. Kedves hallgatók, megint csak álljunk meg egy pillanatra. Az első lelki helyzet az volt, hogy Júdásnak volt egy elképzelése a megváltóról, Jézus ennek az elképzelésnek nem engedelmeskedett, nem engedte magát királlyá kikiáltani, és Júdás felülbírálta a maga elképzelése jegyében Jézus Krisztust. Ez volt az első hiba. Most mi a második hiba? Hogy ezt a tapintatos feddését Jézusnak visszautasítja és megsértődik. Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy a mi életünkben a sértettség az felszokott lépni? A világunkban a sértődést azt ugye az emberek olyan nagy bajnak tartják? Sajnos nem. De akkor, amikor egy ember megsértődik, haragszik,
fenntartása lesz a másik emberrel szemben, aki tapintatosan, gyengéden valamire figyelmezteti őt, azzal elindulhat az ember a Júdási úton. Nagyon vigyázzunk, mert ennek a Júdási útnak a végén majd az az egyszerű kijelentés fog állni, és akkor volt pedig sötétség. Júdás belső világa elsötétült. Hogy ehhez a sötétséghez, ehhez a sűrű sötétséghez milyen út vezetett, most az első két lépcsőnél vagyunk. Az első jellegzetes hiba az életben, amikor mi makacsul ragaszkodunk valami eddigi meglátásunkhoz, és bár világosságnak, igazságnak ismerünk fel valami újat, de nem akarjuk elfogadni. Első lépés a sötétséghez. Második, valaki tapintatosan figyelmeztet, most mindegy, hogy ki, hogy maga a Szentírás, vagy egy ember, vagy egy helyzet, vagy egy körülmény, és az ember megsértődik. Szoktam így mondani, hogy a Bibliából nyugodtan ezt mondhatjuk és kijelenthetjük, hogy egy keresztény ember sértődékeny és sértődős nem lehet. A sértődés tulajdonképpen az, amikor az ember egy feddést, egy bírálatot visszautasít, megharagszik valakire. Sértődés, harag, bosszúállás, életpusztítása, ezek egy vonalban vannak. Erre azt mondja a Biblia, hogy aki haragszik a másik emberre, méltó az ítéletre. Vagy János apostol ezt mondja, hogy aki gyűlöli az atya fiát, embergyilkos az. Tehát ahhoz, hogy az ember elsötétüljön, ahhoz elég már az, hogy az ember sértődékeny lelkületet tartogasson magában, és ennek a betániai vacsorának majd lesz a képzőművészetben is sok feldolgozása, de most engedjék meg, hogy egy egészen rendkívüli feldolgozást hallgassunk meg, és ez Johann Sebastian Bach Máté passiójában található. A passió 6-tól a 9-ig tartó tételét foglalja ez el. Tessenek jól figyelni, mert nagyon rövid tételek lesznek. Először az evangélista elmondja, hogy Jézus Betániában van, ahol Mária Magdolna megkeni a lábát, és utána tessenek majd fölfigyelni a kórusra, hogy a tanítványok kórusban zengik, hogy mire való ez a tékozlás, el lehetett volna adni ezt a kenetet, és szétosztani az árát a szegények között. Szóval egyik pillanatra a másikra, mint a forgószér kerekedik, mert az emberek nagyon könnyen befolyásolhatók. A tömegek mindig könnyen befolyásolhatók, még Jézus tanítványa is könnyen befolyásolhatók voltak. Elég volt egy Júdásnak szólni, és senki nem gondolta meg, hogy nem csak Mária Magdolnát támadja, hanem a mestert is. Mindenki támadta őket. Ezt Johann Sebastian Bach nagyon szépen fejezi ki. Szóval, mint a forgószél egyik pillanatra a másikra, aztán el is ül, és aztán tessenek megfigyelni, ezután milyen ellentétet fog képezni Jézusnak az a nyugodt, szelíd, méltóságteljes hangja, hogy szegények mindenkor lesznek veletek, én nem mindenkor leszek veletek. Miért támadjátok ezt az asszonyt? És olyan nagy a feszültség, vagy legalábbis Johann Sebastian Bach annyira nagynak látja ezt a jelenetet, hogy utána még egy áriát is odailleszt a jelenet végére, ahogy a bachi passiókban lenni szokott, hogy valahogy közben el tudjunk gondolkodni, hogy mi is történt itt Betániában. El tudjunk gondolkodni, hogy milyen könnyen Jézus ellen fordultak a saját tanítványai, milyen befolyása volt Júdásnak, és Jézus ezért nem szólhatott egy szót sem. Mert ha Jézus leletezte volna Júdást, épp az ellenkezőt érte volna el vele. Nem hittek volna neki. És közben, miközben hallgatjuk a zenét, mi is gondolkozzunk el, hogyha a mi hétköznapi életünkben előfordul egy ehhez hasonló történet, hogy mi tudjuk egy emberről, hogy milyen, de a többiek nem látják még, hogy milyen, hogy hűtlen, vagy csaló, vagy hazug. Mi tudjuk, mi látjuk, mi nekünk van tapasztalatunk. Soha nem szabad időnap előtt szólni. Azt mondja Pál apostol, hogy senkit időnap előtt ne ítéljetek, hanem várjátok meg, amíg az Úr napvilágra hozza a szívek titkait és a sötétség erőit. Amikor látunk egy emberről valamit, de látjuk, hogy a környezete viszont csodálja őt, rajong érte, tilos szólni egy szót is. Várni kell addig, ameddig majd a körülmények odáig fejlődnek, hogy maguk leplezik le ezt a bizonyos embert. Jézus tehát ezért nem szólt, és ezért nem mutatott Júdásra. Kérném szépen tehát a Máté passió 6-tól a 9-ig tartó tételeit. Anun
Das hat ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, war er gutischer Saft. Da das seine Jünger waren, für den Tief und Gelig und Schlacken,
und
de lépjünk tovább most a harmadik pontunkhoz. Tudnék, a harmadik pontunkban azt is meg fogjuk látni, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen nem is akarta leleplezni Júdást. Miért? Mert most érünk az egész Júdás történet legfontosabb részleteihez. Jézus Krisztus meg akarta menteni Júdást attól, hogy áruló legyen. Jézus nem leleplezni akarta Júdást, vagy nem pellengére állítani, vagy nem rámutatni, hogy na íme, hát most te benned milyen gondolat kavarog, hanem Jézus Krisztus szerette volna Júdást visszatartani az árulástól. És ennek a legragyogóbb dokumentuma az utolsó vacsora. János evangélium a 13. fejezetét írtam fel azért, mert az utolsó vacsorát általában a fogalmat sokan ismerik, de hogy mi is történt az utolsó vacsorán, azt nagyon kevesen tudják. Hogy az utolsó vacsorának két részlete volt, ezt meg csak János evangéliumából lehet tudni, mert a szinoptikus evangéliumok csak a második részletét írják le. Jánostól azonban megtudhatjuk, hogy hogyan kezdődött az utolsó vacsora. Tehát a betániai este utáni 4.-5. napon vagyunk, ugye csütörtök este pénteken feszíti keresztre Krisztus, csütörtök este összegyülekezik Jézus a tanítványaival, a szolgák elkészítenek egy termet, a teremben ott áll egy hosszú asztal a páska vacsorának a tartozékaival, megérkezik Jézus a tanítványaival, hogy elköltse ezt a páska vagy húsvéti vacsorát. Csak hogy
hogy leülnek az asztalhoz, azt látják, hogy a szolgák már nincsenek a teremben. És keleti szokás szerint egy étkezést úgy szoktak elkezdeni, hogy a távolról jött emberek lábát meg szokták mosni. Egyrészt, hogy felfrissüljenek, másrészt pedig azért, hogy hát tisztálkodjanak, nem csak a kezet mosták meg, hanem ugye keleten, ahol sivatagok vannak, ahol hát piszok, por van, a lábat is meg szokták mosni. És hogy leülnek Jézus a tanítványaival együtt, leül az asztalhoz, mindenki nézi, hogy ki fogja most megmosni a vacsora résztvevőinek a lábát. Ugye a szinoptikus evangelisták elmondják, hogy a tanítványok közben azon versengenek, hogy ki a nagyobb közöttük, tehát egy ilyen átkos lelkület lesz úrrá rajtuk, hogy ki a nagyobb, és Jézus, amikor látja ezt a helyzetet, akkor egyszer s mindenkorra példát akar adni a tanítványainak, és minden idők tanítványainak, szóval valamennyi kereszténynek, hogy az ő országában nem az a nagyobb, mint a világ országaiban, hogy akinek nagyobb a hatalma, vagy több a pénze, vagy nagyobb a híre és a befolyása, hanem az Isten országában az a nagyobb, aki mindenki szolgája tud lenni. És ezért Jézus feláll a vacsora elején, vesz egy tálat, vizet készít bele, leveszi a felső ruháját, körülköti magát törölközővel, és elkezdi a tanítványai lábát mosni. Elindul az elsőtől, megy tovább a többin, és mind a 12 tanítvány lábát megmossa. Ugye a János evangélium a 13. fejezete azt a pillanatot jegyezte le, amikor Péterhez ér. Ugye Péterre rögtön hatott ez a lábmosás. És Péter azt mondta Jézusnak, Uram, az én lábamat meg nem mosott soha. Ugye Péter érezte azt, hogy nekik kellett volna ezt megtenni. Egyiküknek közülük kellett volna ezt megtenni. És most helyettük a mester mossa meg a tanítványok lábait. És Péter rögtön szabadkozik, vissza akarja utasítani, hogy az én lábamat meg nem mosott soha. És Jézus akkor azt mondja, amit te most nem értesz, majd megérted. De hogyha én nem mosom meg a te lábadat, semmi közöd nincs én hozzá. Akkor Péter meghallja ezt, ugye rögtön a másik végletbe esik, és azt mondja, Uram, akkor ne csak a lábamat mosd meg, hanem a fejemet, az egész testemet is. Mert ki akarta fejezni Péter a szeretetét, hogy ő annyira szerette Jézust, őnek igenis köze akart lenni Jézushoz. Azt mondja, az akkor az egész testemet mosd meg. És azt mondja Jézus, aki megfürdött, annak nincs másra szüksége, csak arra, hogy a lábait megmossák. Ti is mindannyian tiszták vagytok, csak egy közületek nem tiszta. Ez a Júdás élettörténetében valóban a harmadik pontot megérő nagy mozzanat. Képzeljék el ezt a jelenetet, Jézus letérdel a tanítványok lábai elé. És mint egy szolga, ő a mester, ő az Isten fia, a világegyetem teremtője, ott térdel emberek, tanítványok lábai előtt, és kezdi mosni, mint egy szolga a lábaikat. És odaért Jézus Júdáshoz is. Mit tetszen gondolni, hogy ez a jelenet, hogy Júdás lábát mossa Jézus, mit kellett volna, hogy kiváltson Júdásból? Ugyanazt, amit Péterből. Hogy Uram, hát te teszed ezt, és mit kellett volna, hogy kiváltson Jézus szava Júdásból, hogy ha meg nem mosom a te lábaidat, semmi közöd nincs én hozzám. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Jézus nem csak Júdás lábát mosta meg, hanem nyilvánvalóan ez egy konkrét szertartás volt, de ez ennek lelki jelentősége is volt. Szeretnélek megtisztítani, megmosni a bűneidből. Felajánlotta Jézus Júdásnak a bűnök megbocsátását, ahogy a többi tanítványnak is. És a többi tanítványra ez rögtön hatott, mert a tanítványok megbánták a versengésüket, szégyelték magukat, és elült az átkos zaj közöttük, és döbben csendben ültek le aztán az asztalhoz, hogy kezdetét vegye az utolsó vacsora. Júdásban azonban egy húr sem rezdült meg. Júdásban ez a jelenet, hogy Jézus megmossa az ő lábát, hogy felajánlja neki a megtisztulást, hogy megtisztítalak, megbocsátom a bűneidet, még most visszakozhatsz, nem szükségszerű, hogy eláruljál. Júdásban egy húr nem rezdül meg. Jézus, amikor végez a lábmosással, és leülnek a tanítványok, és kezdetét veszi a második része az utolsó vacsorának, azért mondja itt János evangélista a 13. fejezet 21. versében, hogy mikor ezeket mondta Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tőnés mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. Miért mondta ezt Jézus nyugtalan lélekkel? Jézus soha nem nyugtalankodott az életében. soha nem volt benne félelem, feszültség. Jézus most miért nyugtalankodott, miért háborgott a lelke? Ezt az életében talán kétszer írja a Szentírás. Itt miért mondja azt, hogy igen nyugtalankodott a lelkében, és bizonyságot tett, hogy egy ti közületek elárul engem. Mert Jézus tudta és érezte, hogy Júdásnak az utolsó percek, pillanatok vannak adva, hogy szembeforduljon önmagával, hogy visszakozzék arról az útról. Jézus érezte azt, hogy ha most Júdás nem dönt, ha most nem fordul vissza, akkor valóban ő lesz az áruló. Az utolsó vacsora jelenete azt tanúsítja tehát, hogy Jézus küzdött Júdásért. Erőnek erejével nem tartotta vissza az árulástól. De hát elmondtam önöknek már sokszor a 2 éves sorozat keretében, hogy Isten senkit semmire nem kényszerít. Annak nem lenne értéke, ha Isten valakit is erőnek erejével, erőszakkal visszatartana. Utána az ember úgyis megtenné. De késztetéseket adott Júdásnak. Elmondta, hogy tud róla, hogy valakiben ott van ez a gondolat, megfogant a gondolat, az árulás. Akkor Jézus elmondta azt, hogy én kész vagyok neked megbocsátani, meg most a Júdás lábát is, felajánlotta neki a megtisztítást. Most tessenek figyelni arra, hogy az utolsó vacsorán, amikor leülnek már az asztalhoz, és elfogyasztják ugye ezt a kovásztalan kenyeret és erjedetlen szőlőlevet, amely Jézus tiszta áldozatának a jelképe, hogy az ő életében semmi kovász, semmi erjedés, semmi bűn nem volt, akkor a következőt olvashatjuk a 22. verstől. A tanítványok ekkor egymásra tekintettek bizonytalankodva, hogy kiről szól, hogy ő elárulja őket. Többi evangélista feljegyző, a tanítványok szinte egymásra meg önmagukra mutogattak, hogy ki az, talán csak nem én, ugye érezték a gyengeségüket, és érezték azt, hogy tulajdonképpen, ha nehéz helyzetbe kerülnének, talán ők is elárulhatnák Jézus, szóval megrendültek önmagukban. Egy pedig az ő tanítványai közül, aki a Jézus kebelén nyugodott, akit szeretett Jézus, intett azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Az pedig a Jézus kebelére hajolván mondta néki, Uram, ki az? Kedves hallgatók, annyira végig kell vennünk ezeket a bibliai helyeket, és nagyon meg kell figyelnünk az evangéliumok leírását. Hadd tegyem fele önöknek a kérdést, hogy mi volt az utolsó vacsora ülésrendje. Mert azt fogjuk látni a vetítésünkön, hogy szinte nem volt művész, aki ezt pontosan lefestette volna. Talán még Leonardo da Vinci jutott hozzá legközelebb, ezért is méltán híres az ő képe, de nem tudok önöknek mutatni évszázadok művészi alkotásai közül egyet sem, akik megfigyelték volna, hogy a Biblia mit mond. Tudnilik, Jézus ült középen, és őtőle az egyik oldalán, tehát Jézus mellett közvetlenül János apostol ült. Ugye a szeretett tanítvány, aki a Jézus kebelére hajtotta a fejét. Péter apostol nem ülhetett Jézus mellett, sőt távolabb ült, mert Péter üzent oda Jánosnak, hogy tudakozz meg a mestertől, hogy ki az, akiről beszél. Ki fogja őt elárulni? Tehát Péter távol volt, és János kérte meg, aki közel volt Jézushoz, hogy hát mondja meg, kérdezz meg a mestertől, kiről lesz szó. És ki ült Jézus másik oldalán? Ki lesz az a valaki, akinek a következőt mondja Jézus Krisztus ezután, hogy felteszik neki a kérdést, hogy ki lesz az áruló? Felelt Jézus, az, akinek én a bemártott falatot adom, és bemártván a falatot, adta az Iskariótész Júdásnak, a Simon fiának. És a falat után akkor bement abba a sátán. Mondta azért néki Jézus, amit cselekszel, hamar cselekedjet. Majd még a következő 2 versből teljesen nyilvánvaló lesz, de már most hadd mondjam önöknek, Jézus másik oldalán Júdás ült. Ez különben az előzményekből is teljesen nyilvánvaló, mert akkora tekintélye volt Júdásnak, hogy ezt senki nem is vette zokon tőle, hogy a legközelebb ül Jézushoz. Jézus másik oldalán Júdás ült. És Jézus akkor, amikor bemártja a falatot a tálba, ugye a húsvéti vacsorához ilyen keserű füves salátát szolgáltak fel, tehát abban márthatta a kenyeret, és adhatta Júdásnak. Erről a mozdulatról 3 tudtak. Jézus maga, aki ezt tette, János, aki ott ült Jézus mellett, és Júdás, aki a másik oldalán ült. Jézus most sem leplezi le Júdást, de mindennél világosabban az értésére adja, hogy Júdás, tudom, hogy mi készül benned. És még hozzáteszi Jézus, amit akar cselekedni, gyorsan cselekedjet. Hát alig ha van a Bibliának inkább félreértett mondata, mint ez. Nagyon sokan ezt szinte így hangsúlyozzák, hogy mintha Jézus ráparancsolt volna Júdás, hogy amit akar cselekedni, gyorsan cselekedd, gyorsan menjél el, és akkor vidd véghez, amit akarsz, tehát áruljál el. Hát azt hiszem, hogy ha aki már egy kicsit végigkövette a sorozatunkat, az érezhető, hogy Jézus lelkületétől ilyen távol volt. Jézus senkit rosszra nem késztetett. Nagy tanítás persze ez is a Bibliában. Ha egy ember nekem azt mondja, hogy már pedig én ezt meg fogom tenni, én ezt a rosszat meg fogom tenni. A Biblia senkit nem hatalmaz fel, hogy azt mondjuk a másik embernek, jó, hát akkor tedd meg. Éppen nemrég beszéltem egy fiatal emberrel, akinek egy barátja azt mondta, már pedig én ezt és ezt a rosszat meg fogom tenni, ki fogom próbálni, és az ismerősöm azt mondta neki, hát hogyha ennyire akarod, akkor tedd meg. Mondtam ezt, jegyezd meg az életben, soha embert ne bátorítsunk a rosszra. Az ember önmagában úgyis tele van olyan hajlamokkal, hogy a rosszat akarja tenni, de mi soha ne adjunk lovat az ember alá, hogy hát, hogyha most már így beszélsz róla, tedd meg. Jézus nem így mondta, hogy most már menjél el és áruljál el, hanem valami ilyen hangsúlyozással, hogy amit akarsz cselekedni, gyorsan cselekedjed. Ebbe éppen az van benn, hogy Júdás, most még megváltozhatsz. Júdás, most még mondhatod azt, hogy Mester, te, aki tudod, hogy mi van bennem, ne haragudjál, megbántam, nem akarlak elárulni, tudom, hogy tiszta lény vagy, én itt maradok. Ha akarsz valamit cselekedni, gyorsan cselekedjed, maradjál itt, mint hogy ez volt benne. Jézus nem kényszerített se jóra, rosszra még kevésbé, de jóra sem. Jézus késztetést adott, amit akar cselekedni, gyorsan cselekedjed. Jézus tehát szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Jézus próbálta visszatartani Júdást az árulástól, és hogy mennyire világos ez, hogy a tanítványok előtt ez nem leleplezés volt, szóval nem azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy Jézus itt sürgette Júdást, hogy árulj el őt. Azt mondja itt a 28. vers, ez pedig senki sem értette a leültek közül, miért mondta néki. Némelyek ugyanis úgy gondolták, mivel hogy az erszény Júdásnál volt, hogy azt mondta néki Jézus, vedd meg, amikre szükségünk van az ünnepre, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek. Tehát itt János evangélista pontosan állást foglal. Ő ott volt a vacsorán, igaz? Ott ült Jézus mellett. Azt mondja János evangélista, egyikünk se értette, hogy miért mondta ezt Jézus, hogy amit akart cselekedni, gyorsan cselekedjed. Két elképzelés volt a tanítványokkal a jézusi mondat kapcsán. Az egyik az, hogy mivel Júdásnál volt az erszény, némelyek úgy gondolták, hogy Jézus talán arra hívja fel Júdás figyelmét, hogy menj el és az ünnepekre vásárolj be a nálad levő pénzből. Ugye ehhez tudnunk kell azt, hogy a húsvéti ünnep 7 napig tartott. Ugye Nisán 14-én volt a páska ünnep, és 7 napig tartott még a kovásztalan kenyerek ünnepe, tehát a mi március-április 14-től 21-ig tartó időszakunknak megfelelő ünnep volt ez. A tanítványok egyik része tehát úgy gondolkozott, hogy biztos Jézus azt mondja Judásnak, hogy menj el és még vásárolj be az ünnepekre, több napos ünnepre sok mindent be kell vásárolni. A tanítványok másik része meg úgy gondolta, hogy biztos Jézus azt mondja Judásnak, hogy menj el és oszd szét a szegényeknek a pénzt, hogy az ünnepek előtt szokás volt. Senki nem gondolta azt, még most sem, hogy Júdás áruló. Akarta lelepezni, hanem ezt mondta Júdásnak Jézus, hogy gondold meg, amit tenni akarsz. Én erőnek erejével nem akarlak kényszeríteni, de most még dönthetsz, még itt maradhatsz. Mintha ez rezgett volna Jézus kérlelésében, maradj itt. De tessenek megfigyelni, hogy a 30. vers ezt mondja, az pedig, mihelyt a falatot elvette, azonnal kiment. Volt pedig éjszaka. Ugye az előző versek egyike is azt mondja, hogy amikor a falatot elvette, bement abba a sátán. Most meg azt mondja, hogy amikor a falatot elvette, azonnal kiment. Tehát Júdás most döntött. A Biblia szerint Júdásnak eddig a pillanatig lett volna választása. Most azonban Júdás teljesen elsötétült már. Volt pedig éjszaka. Döbbenetes bibliai mondat. Két értelme is van. Egyrészt ugye az, hogy az utolsó vacsora most már az éjszakába hajlott. Külső éjszaka is volt. Másrészt azonban az, hogy egy valakinek a lelkében beállt a sötétség. A Bibliában ez egy speciális kifejezés. Ha valaki elsötétül, szoktuk mondani ma is. Ha valaki megkeményedik, megátalkodik, azon azután már az Isten sem tud segíteni. Jézus azért kérlelte így, hogy amit akar cselekedni, gyorsan cselekedjed. Mert Jézus pontosan tudta, hogy ha Júdás most nem választ a jó mellett, és a rosszat választja, és elmegy, és valóban hívja a katonákat, és elárulja őt, Júdás teljesen elsötétedik. És valóban volt pedig éjszaka Júdás lelkében. Kedves hallgatók, hogy megint nem én ecsetelem így, vagy színezem ki a történeteket, meg fogjuk látni a Getsemáné kertbeli elfogatás történetében, hogy mit is jelentett ez konkrétan, hogy éjszaka volt Júdás lelkében. Mindjárt meg fogjuk látni. De most itt a harmadik pontnál, ha megengedik, levonom a következtetést. Jézus azért sem leplezte le Júdást, mert ugyanúgy szerette, mint a többi tanítványát, és szerette volna visszatartani az árulásától. Ezért Jézus késztetéseket adott Júdásnak. Finom, tapintatos kijelentéseket. Jézus megmosta Júdás lábát, Júdásnak ugyanis ugyanúgy adott a kovásztalan kenyérből, az erjedetlen szőlőléből, tehát az ő áldozatára hívta fel a figyelmét. Júdásnak meg lett volna az utolsó pillanatig a lehetőség, amit akar cselekedni gyorsan, még most cselekedjed, hogy visszaforduljon. És Júdás tehát nem kényszerítve, nem predesztinálva volt erre a szerepre. Júdás választhatott volna, eddig a pillanatig dönthetett választhatott volna Jézus mellett. És hogyha valaki azt a kérdést teszi fel, hogyha mondjuk Júdás tényleg ott marad Jézus mellett, ha nem megy el, akkor mi történik? Felírtam a táblára János Evangélium a 7. fejezetét, ott van a tábla alján. De azért piros betűvel, mert nagyon fontos jelenet. János Evangélium a 7. fejezete elmondja, hogy már a Júdás árulása előtt nagyon sokan szerették volna Jézust átadni az egyházi vezetőknek, tudnék miért, mert azok megfizettek már embereket. János 7. fejezete is elmond egy ilyen történetet, hogy ilyen fogd meg emberek elmennek, hogy Jézust kézre kaparintsák, de földbe gyökerezik a lábuk, mert hallgatják Jézus tanításait, és visszamennek a főpapokhoz, és azok kérdezik, hát miért nem fogtátok el? És azt válaszolják ezek a megfizetett emberek, soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. Elfelejtették megfogni. Hatás alá kerültek Jézus tanításainak, és elfelejtkeztek a küldetésükről. Vagyis miért írtam oda a János 7. fejezetét? Mert ha Júdás nem árulta volna el Jézust, ha Júdás ott maradt volna az utolsó vacsora termében, sajnos lett volna bőven éppen elég ember, aki megtette volna ezt a gyászos cselekedetet. Mert árulókban soha nem volt hiány a történelemben. Olyan emberekben, akiket meg lehetett fizetni, és pár forintért, fillérért, 30 ezüst pénz, nem volt egy nagy összeg. De emberek, akiket meg lehetett fizetni, és azért az apjukat, anyjukat is elárulták volna, sajnos ilyen emberek mindig bőven teremtek a történelmünkben. Ha valaki azt mondaná erre a harmadik pontunkra, hogy ha Júdás megváltozott volna, ha Júdás ott maradt volna Jézus mellett, hát akkor nem teljesedhetett volna be a megváltás, akkor Jézus nem adták volna kézre, dehogy nem adták volna. Ha Júdás nem tette volna meg, megtette volna más, akit nem Júdásnak hívtak volna, de ugyanolyan áruló lett volna. Úgy elcsodálkozom sokszor, hogy az irodalom történetében mennyit rágódtak ezen a kérdésen. Hogy Júdás predesztinálva volt. Júdás nem is tehetett más, csak áruló lehetett. Dehogy is. Éppen azért kell világosan, részletesen elolvasnunk a Bibliát. Hát maga Isten küzdött Júdásért. Jézus Krisztus ott volt mellette, szemtől szembe. Jézus Krisztus, az Isten fia küzdött azért, hogy ne legyen belőle áruló. Ez annyit jelent, hogy predesztinálva lett volna. Dehogy is. Júdás visszafordulhatott volna. De Júdás, amikor eldöntötte magában, és nagyon nagy felelőssége van az emberi döntéseknek. Mi döntünk és választunk. És a mi döntéseink teszik a lelkünket vagy világossá, vagy sötétté. Ha az ember sok mindent eldönt úgy, hogy a rossz mellett dönt, akkor beteljesül az, amit így mond a Szentírás, lőn pedig éjszaka. Volt pedig éjszaka. Beethoven zenéje ezt az éjszakát fejezi ki. Beethoven, Krisztus az olajfák hegyén, a nyitány hangzik most fel. Ez valóban egy éjszakai szorongás, gomolygás. És meg fogjuk látni, hogy mi történt ott az olajfák hegyén, mert hiszen hátra van még két pontunk, hogyan is találkozik Júdás Jézussal újra, amikor csók jelére elárulja őt, és még az utolsó pontunk, Júdás végső tragédiája, de ezek előtte tehát Beethoven, Krisztus az olajfák hegyén.
Tehát most érkezünk el a befejezés felé haladva a negyedik pontunkhoz, amelyben a híres János evangélium a 18. fejezetbeli Getsemáné kertbeli elfogatás és elárultatás jelenete áll. Tehát mi is történt az utolsó vacsora után, ugye Judás elmegy, bemegy a városba, és ott a katonákat összeszedi, ugye a főpapok rendelkezésére bocsátják, és elindul majd az olajfák hegye felé, ahova Jézus megérkezik a tanítványaival, és ahol az idejét tölteni szokta jeruzsálemi tartózkodásai során. Júdás ezt nagyon jól ismeri, és a papoknak is kezükre játszik, hogy zenebona nélkül kerítheti kézre Jézus, hiszen ének ideje van. Na most fogunk egy nagyon nagy jelenetnek a részesei lenni. Mi is történik ugye ebben a csókkal való elárultatás jelenetében? A következőkre hívnám fel a figyelmüket, mielőtt felolvasnám ezt a rövid részletet. Megszűnt Jézus fáradozni Júdásért? Lemondott Júdásról? Nem. Jézus ugyanúgy szerette Júdást azután, hogy Júdás eldöntötte, hogy ő elárulja Jézust. Jézusban a szeretet töretlen volt Júdás iránt. Ezért írtam fel két piros nyillal a két igehelyet, amit most nem olvashatok fel, hiszen az nem János 18-ban van, hanem Máté 26:50. Versében, és Lukács 22:48. Versében. Tudnék, Jézusnak két szava volt Júdáshoz, de mind a két szó árulkodó. Először is Jézus ezt mondta Júdásnak: barátom, miért jöttél? Jézus még most is barátjának nevezi Júdást. Tessenek megfigyelni ezt a kis szócskát. Nem azt mondja, hogy tanítványom, mert tanítványa nem volt már. De nem valami idegenként kezeli Júdást, nem az ellenségeként kezeli, holott az. Hanem Jézus még most is azt mondja Júdásnak, hogy barátom. A másik szó, Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát. Tessenek megfigyelni ezt is, hogy Jézus annyira közel hozta Júdáshoz megint a megbánást, mint a lábmosáskor. Júdás helyett kimondta a vétkét. Júdásnak erre csak ennyit kellett volna mondania, hogy mester, ne haragudj, nem akarom tenni, vagy megbánom. Szoktam mondani ennél a kis jelenetnél, hogy Júdás csókkal árulod el az embernek fiát. Ugye ezt sokszor nem szoktuk megbecsülni a Bibliában, milyen óriási kijelentés ez. Hogy világosan érthetővé tegyem az önök számára, szóval olyan közel akarom hozni mindenkihez, ahogy csak lehet. Ugye mindannyian foglalkozunk így vagy úgy gyerekekkel, vagy gyerekneveléssel. Ha a gyerekemről tudom, hogy valami rosszat tett, tessenek meggondolni, hogy mi a helyes megoldás, hogy én őt igazi megbánásra késztessem. Az első eset, hogy azt mondom a gyerekemnek, hogy gyerekem, mit csináltál? Na, vald be! Na, mondd meg most, hogy mit csináltál. Szóval amikor így állok hozzá a dologhoz, vagy amikor azt teszem, hogy gyerekem, én tudom, hogy mit csináltál, és kimondom helyette a vétkét, és még azt is hozzáteszem, ugye nem akarod ezt tenni. Hát mikor könnyítem meg jobban a megbánást a gyerek számára? Akkor, amikor szinte úgy belehajtom abba, hogy ellenkezzen, és ne vallja meg? Vagy akkor, amikor megkönnyítem, én mondom ki helyette, nem neki kell megvallani nekem, én mondom ki helyette? Hát Jézus kimondta Júdás helyett. Nem azt mondta, hogy Júdás, miért jöttél? Most mit akarsz? Jézus azt mondta, Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát. Tehát kérlelte megint, kérlelte. Figyeljék meg, hogy a szeretet az soha el nem fogy. Ez Pál apostol mondja ki a szeretet himnuszában. A szeretet soha el nem fogy. Jézus szeretete soha el nem fogyott Júdás iránt. Akkor sem, amikor tudta már, hogy visszafordíthatatlan Júdás sorsa. Akkor is küzdött Júdásért. A szeretet soha el nem fogy. Legfeljebb tehetetlenné válik. Mert Jézus már most tehetetlen volt. Ő hiába szerette Júdást. Ő hiába mondta, hogy barátom. Ő hiába mondta, hogy csókkal. Júdásra most már semmi nem rezdült meg. Miért? Mert volt pedig éjszaka. Ő már képtelenné tette magát a megváltozásra. Ő már belül megkeményedett, elsötétedett. Volt pedig éjszaka. Kedves hallgatók, ha jót akarnak olvasni, akkor ajánlok önöknek egy tanulmányt. Tényleg nem a reklám fogásával mondom ezt, de rám nagyon hatott az a tanulmány, amit végül is, hát közöltünk is a Jó Hír negyedik számában. Ez a tanulmány címe: a szeretet soha el nem fogy. Éppen Júdás sorsán mutatja be ott a szerző,
hogy az igazi szeretet az a szeretet, ami soha el nem fogy. Ami akkor is megmarad, amikor valaki az ellenségem lett. Ami akkor is megmaradt, amikor Isten látta, Jézus látta, hogy visszafordíthatatlan. A szeretet soha el nem fogy, soha el nem múlik. Legfeljebb, hogy mondja a tanulmány szerzője is, tehetetlenné válik. Kedves hallgatók, itt tudjuk lemérni, hogy az isteni szeretet, a krisztusi szeretet, meg az emberek által szeretetnek mondott valami között milyen nagy a különbség. Mert tessenek csak megfigyelni, mi milyen könnyen lemondunk emberekről. Pedig nem látjuk, hogy belül most sötétség van a lelkükben, vagy sem. És mégis milyen gyorsan röpködnek ezek a kijelentések az ajkunkról, hogy ó, hát ezzel az emberrel nem érdemes foglalkozni, ez már nem fog megváltozni. Isten tudta, hogy Júdásban mi van, hogy sötétség van. Mégsem szűnt meg a szeretete Júdás iránt, pedig ő tudta, hogy Júdás már a megkeményedés állapotába került. Mi nem tudjuk egész pontosan, hogy egy ember mikor kerül a megáltalkodottság, a megkeményedés állapotába, mégis milyen gyorsan lemondunk a másik emberről. Ezért mondja Hósás próféta, hogy a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Az emberi szeretet sokszor reggeli felhő, kinézzünk az égre, délelőtt már nincs ott. Korán múló harmat, volt harmat, felszárította a napsugár. Az emberi szeretet sokszor nem olyan, ami megérdemli a szeretet nevet. Az isteni szeretet az soha el nem fogy. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy úgy szeres, tanuljátok meg ezt a szeretetet, hogy ahogy engem szeretett az Atya, és én titeket, ti is úgy szeressétek egymást. A szeretet való ott kezdődik, amikor tudjuk, látjuk, érezzük azt, hogy a szeretetünk nem fogy el akkor sem, hogyha egy ember ellent mond nekünk, hogyha egy ember ellenségünk élet. Szóval Jézus példát mutatott itt Júdással kapcsolatban arra, hogy ő végig küzdött Júdásért. De most azért kell felolvasnom végre a jelenetet, mert a jelenet rámutat arra, hogy Júdást ez a tökéletes, küzdő szeretet, ez az álhatatos krisztusi szeretet is miért nem tudta visszafordítani az árulás útjáról. Egyszer voltam egy fiatalok között, gimnazisták, tanárok között egy társaságban, nagyon régen volt már, 11 néhány éve, és ott az egyik tanár, egy ilyen tanári kör volt, azt mondta, hogy ha én valakit szeretek, és nagyon szeretek, és áldozatvállalással is szeretek, hát lehetetlen, hogy ellent mondjon nekem. Hát egy nagy szeretetre meg kell olvadni még a jégcsapnak is. Hát ugye elgondolkoztunk a dolgon, és valaki azt mondta, tudod, ez nem így van. Sajnos a szeretet tehetetlenné is válhat. Mert egy embert megváltoztatni csak a saját beleegyezésével lehet. És ha egy ember nem akar megváltozni, hiába szerette Jézus is Júdás tökéletesen, semmi folt nem volt Jézus szeretetén Júdás iránt. Nem úgy volt, hogy sokan elgondolják, hogy Jézus szinte úgy presszionálta, ugye, hogy Júdás belevitte volna az árulásba. Nem. Jézus tökéletes szeretettel viszonyult ehhez a tanítványához is. Ő mindvégig szerette őket. De hogyha valaki nem akar, akkor a szeretet tehetetlenné válik. De ez a jelenet megmutatja, hogy miért. Mikor ezeket mondotta Jézus, mondja János 18. fejezet első verse, kiment az ő tanítványaival együtt túl a Kedron patakján, ahol egy kert volt, melybe bementek ő és az ő tanítványai. Ismerte pedig ezt a helyet Júdás is, akit ő elárulta. Mivel hogy gyakorta ott gyűlt egybe Jézus az ő tanítványaival. Júdás azért magához vévén a katonai csapatot, és a papi fejedelmekből és a farizeusoktól szolgákat, odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő volt, előre ment és mondta azoknak, kit kerestek? Feleltek néki, a názáreti Jézust. Mondta nékik Jézus, én vagyok. Ott állt pedig ővelük Júdás is, aki elárulta őt. És mikor azt mondta nékik, hogy én vagyok, hátra vonultak, és a földre estek. Ismét megkérdezte azért őket, kit kerestek, és azok mondták, a názáreti Jézust. Felelt Jézus, mondtam néktek, hogy én vagyok az, azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el, mármint a tanítványait, hogy beteljesüljön a beszéd, melyet mondott, azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem veszítettem el. Kedves hallgatók, ebben a történetben is van egy mondat, ami biztos, hogy elkerüli az emberek figyelmét. Tudnék az, hogy amikor megjelenik itt Júdás vezetésével ez a katonai csapat, Jézus elébük megy, és azt mondja nekik, kit kerestek? Azt mondják, a názáreti Jézust. És amikor Jézus azt mondja nekik, hogy én vagyok, na ez az a fontos mondat, amit nagyon jól meg kell jegyeznünk. Mindannyian hátra vonultak, és a földre estek. Miért? Jézus csak ennyit mond, hogy én vagyok. És erre a katonák, ezek a durva, kemény, harcedzett emberek, erre az egy szóra, hogy én vagyok, hátra vonulnak és a földre esnek. Miért? Kedves hallgatók, mert Jézus korában ezt még a katonák, az utonállók is jobban ismerték, mint a mai keresztények. Hogy az én vagyok, az egy isteni megjelölés. Isten, amikor bemutatkozott Mózesnek a csipkebokorban, és amikor Mózes kérdezte, hogy mi a te neved? Mit mondjak a népemnek, hogy ki küldött engem? Akkor Isten csak ennyit mondott, hogy a vagyok, az én vagyok. Így is szokták fordítani, hogy vagyok, aki vagyok. Az én vagyok küldötti hozzátok. Rendkívül egyszerű isteni megnevezés ez, mert a Biblia szerint egyedül Isten mondhatja el magáról teljességgel ezt, hogy én vagyok. Mi most elmondhatjuk magunkról, hogy én vagyok, de mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt ugye nem mondhattuk el se holnap után, vagy 5 év vagy 10 év múlva már nem mondhatjuk, hogy én vagyok. Isten azonban örökkévaló, és ez az egyetlen egy kis bemutatkozó szócs, hogy én vagyok, ez mindent elmond Istenről. Miért akarták Jézust megkövezni az életében? Mert ezt mondta, én vagyok az út, az igazság, az élet. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Én vagyok az életnek ama kenyere. Jézus nagyon sokszor használta ezt az isteni megjelölést. Innen tudjuk például azt is, hogy az az Isten, aki megjelent az égő csipkebokorban, az maga Krisztus volt. Az én vagyok az egy isteni megjelölés. És ezt még a katonák is tudták, ha valaki ezt mondja, hogy én vagyok. Ez nekünk csak olyan egyszerű hétköznapi szónak tűnik. De a katonák erre hátra vonultak és a földre estek, mert arra már nekik nem volt merszük, hogy az Istenre rávessék a kezüket. Nos hát, kinek volt mersze? Kinek volt mersze? Akiben sötétség volt. Akiben a sötétség most úgy mutatkozik meg, hogy miközben a katonák hátra esnek, és úgy látszik, hogy még Júdás mindig választhat. Mert Júdás még most is elmehetett volna. Júdás eliszkolhatott volna, hiszen láthatta a jelenetet, hogy ezek az emberek harcképtelenné váltak. Jézus egy szava lefegyverezte őket, hogy én vagyok. De Júdásban olyan nagy sötétség volt. Ez bizonyítja, hogy mennyire elsötétült Júdás. Hogy amit a katonák nem mertek megtenni, mert féltek Jézust kézre keríteni. És amikor hátra esnek és harcképtelenek, Júdás feláll, oda megy Jézushoz. Ekkor hangzik el az, hogy barátom, miért jöttél. Még közelebb megy, átöleli Jézust a szeretet jelére, most megteszi ezt, amikor pedig ott lett volna a lehetőség, hogy elmenjen, még mindig visszafordulhatott volna Júdás. Most hangzik el a kérdés, Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát? Mondják meg, kérem, Júdás predesztinálva volt az árulásra. Hát Jézus az utolsó pillanatig megadta neki a lehetőséget, hogy ne legyen áruló. Jézus az utolsó szaváig kérlelte Júdást, és a körülmények is olyanok voltak, mennyire könnyű lett volna Júdásnak távol tartania magát, visszakoznia és elmennie, és mégsem tette. Miért? Mert az az ember, aki a lelki ismeretét, a belső világát elsötétítette, hiába küzd érte az Isten is. Hiába az Istennek a soha el nem fogyó szeretete. Az az ember nem tud megváltozni. Nagyon hibásan gondolkodnak azok, akik úgy gondolják, hogy mi emberek a halálunk napjáig meg tudunk változni. Nem. Addig tudunk megváltozni, ameddig a világosságot be tudjuk fogadni. De amikor olyan sötét már az emberi lélek a sok hibás döntés következtében, hogy nem tudja befogadni a világosságot, élhet még az ember éveket, évtizedeket, nem tud megváltozni. Nem tud megváltozni. Ez a jelenet egy hatalmas nagy bizonság amellett, hogy Jézus nem akarta, hogy Júdás az árulója legyen, az utolsó pillanatig Isten megadta a lehetőséget Júdásnak, hogy visszakozzék. Ezt Júdás nem tette, és figyeljük meg most a harmadik zenei bejátszásunkban, hogy most nem a Máté Passió, hanem a János Passió milyen tökéletesen fejezi ki ezt. Ezt már nem tudtam felírni a táblánkra, ez a harmadik zenei bejátszásunk. Johann Sebastian Bach ezt az én vagyokot mennyire hangsúlyosan elevenítette meg kétszer is, de Júdáson ez már nem fogott. Kérném szépen a harmadik bejátszást.
Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohe Priester und Pharisäer Diener, und er war hin mit Fackeln, Lampen und mit Kappen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen:
Wen suche mir?
Sie antworteten ihm:
hallgatók, egy utolsó kérdésünk az ötödik pont a vetítésünk előtt, ami az egész gondolatmenetünket még egyértelműbbé teszi. Tudnélik, valóban Jézus még az árulása után is felajánlotta Júdásnak a bűnbocsánatot. Jézus ezért mondta az életében, hogy minden bűnök megbocsátatnak, még az emberfi ellen elkövetett bűnök is. Erre emlékezhetett Júdás, de miután elkövette az árulást, és látta, hogy Jézust elvezetik, hogy kihaltják, és másnap látta Júdás, hogy Jézust elítélik, halálra ítélik, akkor ezen megdöbbent, elvitte a papoknak a 30 ezüstpénzt, odaszórta a lábuk elé, és ez a nevezetes kijelentés áll Máté evangélium a 27. fejezetének elején, hogy Júdás ezt mondta: vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Hogy olvassa az ember a Szentírást, úgy gondolja, hogy na most Júdás végre megváltozott. Kodolány János is így akarja beállítani a jelenetet, Júdás megtérése. Hát Júdás levonta a következtetés, Júdás megbánásra jutott, hiszen három dolog is: vétkeztem, elárultam az ártatlan vért. Milyen tiszta kijelentés volt. Hát minthogyha az a nagy sötétség felosztott volna Júdásban. De kedves hallgatók, nem. A Biblia beszél arról, hogy igen, van megbánás, van igazi megbánás, amelynek a következménye az ember megerősödése, hogy az ember jóvá teszi, helyrehozza a hibát, és az ember erőt kap ahhoz, hogy a jövőben ne cselekedjék ilyen rosszat. De Júdásnak nem ez volt az esete. Látszólag megbánta, amit tett, de a szavak mögött mi volt? A kétségbeesés, az önsajnálat. Mit szólnak hozzá az emberek, a tanítványtársak, a nép? Tanítvány voltam, áruló lettem. Júdás kezdte sajnálni magát, nem a bűnét sajnálta. Nem a bűnével fordult szembe, a bűne következményeitől rettegett. Ez pedig a Biblia szerint a hamis megbánásnak a jellegzetessége, és Júdás ezért ment el, és ezért akasztotta fel magát. Hát nagyon szomorú ez a történet. De ha elmondtam önöknek, hogy az első pontjánál mi volt, valaki tudott valamit, és mégse az szerint cselekedett, a második pontjánál a sértődés nem fogadta el Jézusnak a bírálatát, harmadik pont, nem fogadta el Jézus megtisztító erejét, ugye a lábmosás jelenete, negyedik pont, nem fogadta el Jézusnak az utolsó felkínált lehetőségét is, hogy elmehetett volna, mert a katonák harcképtenné váltak, és barátomnak szólította őt. Az ötödik pontnál is hadd mondjam el önöknek, nagyon veszedelmes dolog az önsajnálat. Nagyon veszedelmes lelki helyzet a kétségbeesés. Tulajdonképpen mindegyik az önzést hízlalja. És oda kell, hogy figyeljünk Júdás történetére. Visszaemlékezhetünk fiatalkorunkra, vagy most, akik kamaszok, tudhatják, az embert milyen gyorsan hatalmába keríti az önsajnálat. És az önsajnálatnak egyik lehetséges végeredménye, hogy az ember kioltja az életét. Szóval, hogy valóban, amikor az evangélisták kimondják, hogy az ördög, sátán, hogy van egy személyes gonosz, aki az embert így is, meg úgy is, meg amúgy is próbálja belevinni olyan lelki állapotokba, ahol az ember önmaga alá kerül, ahol az ember összeroppan, kétségbe esik, és akkor ott hagyja az a személyes gonosz, idáig elvezettelek, belevittelek a kétségbeesésbe, az önsajnálatba, és akkor ott hagyja, és az ember összeomlik. Mennyire fontos ismerni a Szentírást, hogy védekezhessünk ezek ellen a lelki állapotok ellen. Az első lelki állapot ellen, hogyha látok valamit, és igazságnak fogadok el, ne cáfoljam meg azért, mert én eddig mást hittem. Ha figyelmeztetést kapok, ne legyek sértődékeny, ne utasítsak vissza bárkitől bármi figyelmeztetést, mert ez is a sötétséget növelheti. Ha felajánlott dolog a megbánás, megbocsátás, ne utasítsam el, és hogyha megtettem valami rosszat, akkor ne azt sajnáljam, hogy jaj, én szerencsétlen ember, hanem forduljak szembe a rosszal, amit tettem, mert akkor megújulhat az életem. De Júdásnak nem újult meg az élete. Fogunk a következő alkalommal beszélni egy másik tanítványról, aki szintén megtagadta Jézust. De nem önmagát siratta, hanem a bűnét, és Péter élete megújulhatott. Júdás önmagát siratta, a következményektől félt, és ezért beleette magát a kétségbeesésbe és az önsajnálatba. És ennek sajnos egyik lehetséges végeredménye az öngyilkosság. Tragikus dolog. De azzal szeretném önöknek befejezni ezt az előadást, hogy a Júdás története tehát a maga szomorú, tragikus voltával is arra kell, hogy figyelmeztesse az embert, hogy ezeket a gonosznak ezeket a fokozatait és kísértéseit elkerülje. Nagyon könnyű Júdásnak lenni, de nagyon könnyű felszabadulni a kísértések hatalmalól is, hogyha az ember találkozik azzal a szeretettel, ami soha el nem múlik, ami soha el nem fogy, és ami egyedül az Isten jósága megváltoztathatja az embert. Befejezésül azonban kérnék még egy kis türelmet a részükről, hogy még egy 10 perc erejéig a nagyon figyelemre méltó képzőművészeti feldolgozásokat is nézzük meg. Igen, jó. Először Betániát látjuk, a betániai vacsorának a színhelyét mai állapotában. Tehát ez egy kisvároska, Jeruzsálemtől nem messze. Jézus nagyon sokszor megszállt itt, hiszen Lázár a két nőtestvérével ebben a kis falucskában lakott. Itt történt meg tehát a betániai vacsorának az esete. Következő feldolgozásunk egy középkor végi németalföldi mester képe, a betániai vacsora. Bal oldalt látjuk Jézust, előtte jobbra Mária Magdolna, aki ezzel a drága kenettel megkeni a mester lábát. Háttérben Simon farizeus, a házigazda Márta, aki felszolgál, és egy tanítvány. Ugye ekkor a középkorban nem ismerik még a Bibliát, egészen pontosan nem is eleveníthetik meg, ezért hiányzik a nagy tanítványi sereg, és így tulajdonképp elég semmit mondó ez az ábrázolás, csak úgy, mint a következő, ahol szintén hasonló elrendezést tapasztalunk, egy 15. századi olajfestmény a betániai vacsoráról. Aztán a barokk korában, tehát már a reformáció után, amikor a Biblia az emberek kezébe kerülhet, Veronézének a betániai vacsora című olajfestményét láthatjuk. jobb oldalt Jézus, tőle balra Mária Magdolna, és egy hatalmas tanítványi sereg hullámzik itt, ugye fehér hermelin prénes ruhájában Simon a házigazda, és itt már Veronéze kezdi kifejezni a tanítványoknak a háborgását, méltatlankodását, hogy ahány fej annyi felé néz, annyi felé fordul össze, hiszen ez az a jelenet, ami megmutathatja előttünk, és igazolhatja előttünk, hogy Jézus miért nem mondhatott egy rossz szót Júdásra, ha akart volna, akkor sem. Miért nem leplezhette le, ha akarta volna, akkor sem, mert senki nem hitt volna neki, és talán megvádolták volna a saját mesterüket, hogy Júdás nem szereti. Ugyanez Rubensnek az olajfestményén a 17. század elejéről, Mária Magdolna, hogy megkeni Jézus lábát, és a tanítványok méltatlankodása itt is magasra csap, ugye láthatjuk a megütközött arcokat a jelenet láttán. Különben a jelenetről csak még egyet hadd mondjak el, ez egy külön előadást megérne ez a betániai vacsora, hogy Jézus miért vette védelmébe ennyire Mária Magdolnát. Azért, mert Jézus az életében nagyon ritkán találkozott, kimutatott szeretettel. Tehát a tanítványok is szerették Jézust, de nagyon kevésszer mutatták ki. És mi nekünk embereknek nagyon hiányzik az, ha csak valaki úgy elvileg szeret bennünket a szíve mélyén, de úgy nem gondoskodik arról, hogy valahogy ki is mutassa. Most nem arra gondolok, hogy mesterkélten és erőszakoltan, de a szeretet akkor igazi szeretet, hogyha az meg is nyilvánul. Példabeszédek könyvében van egy csodálatos bibliai kijelentés, ami így szól, hogy jobb a nyilvánvaló gyűlölet, mint a titkos szeretet. Jobb a nyilvánvaló gyűlölet, mint a titkos szeretet. És Jézus azért méltányolta Mária Magdolnát, mert ő valahogy szerette volna kifejezni a háláját, a szeretetét Jézus iránt, és a tanítványok ezt elmulasztották. És hogy Jézusnak mennyire szüksége lett volna a tanítványok együttérzésére, ezt majd a következő előadáson fogjuk meglátni a Gecsemáné kertbeli küzdelmén, ahol egészen nyilvánvalóvá lehet ez előttünk. Egy éppen Betániából származó korsó, egy 20. századi feltárás eredménye, ilyenbe tárolták ezeket a drága keneteket, és ilyenből önthetett Mária Magdolna Jézusnak a testére. Következő nagy témánk az utolsó vacsora, egy kora keresztény bizánci ábrázolás, egyetlen egy képmező mutatja be tehát a lábmosást, ezt jobb oldalt látjuk, és bal oldalt az utolsó vacsora jelenetét. Ezt azonban később ketté vágják, külön ábrázolják a lábmosást, Giottónak az olajfestményét láthatjuk, és éppen azt a jelenetet, amelyet János 13. fejezete részletez, amikor Jézus Péter elé ér. Pétert általában őszhajjal, ősszakállal ábrázolják is itt idősebbnek, mint a többi tanítványt, és a Jézus és Péter közötti párbeszéd kívánkozott Giotto ecsetjére. Ugyanez a jelenet Tintorettónak az olajfestményén, amelyből egy kinagyítás egyértelművé teszi, hogy Jézus milyen hatalmas megalázkodást vállalt, de ezzel akarta Jézus a tanítványai lelkületéből egyszer s mindenkorra kitisztítani a versengést és a nagyravágyás szellemét. Ahol keresztények között nagyravágyás és versengés van, ott nyugodtan mondhatjuk, hogy ott nincs kereszténység. Jézus azt mondta, hogy a világ országaiban az a helyzet, hogy az emberek nagynak hivattatják magukat, ha uralkodók, sőt még jótevőknek is, bármilyen zsarnokok, de ti köztetek ne ez legyen, ti köztetek, aki első akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Jézus erre mutatott példát, hogy egy keresztény közösségnek éppen ellentétesnek kell lenni a világ közösségeivel, aki itt nagy akar lenni, az ne versengésből, ne nagyravágyásból legyen nagy, hanem mindenki szolgája. Tintoretto olajfestménye a 16. századból, megint csak a Péterrel való jelenet. És egy angol mester múlt század végi feldolgozása, Max Braun, a lábmosás háttérben, ugye a tanítványoknak a mély meglepetése, megrökönyödése van, aki a fejét fogja, egy kicsit teátrális, szimpadias a jelent azért, nem a legtökéletesebb kép, csak ezzel szeretném illusztrálni, hogy a múlt század végéig a lábmosást feldolgozták, és a lábmosás a Biblia szerint az úrvacsorának szerves része, attól el nem különíthető része, hiszen Jézus azt mondta, hogy boldogok vagytok, ha ezeket cselekszitek. Tehát Jézus ezt a követőinek, a keresztényeknek szintén megparancsolta, hogy az ő halálára való emlékezés az nem csak a kenyérnek és a pohárnak a szétosztásából áll, hanem annak tudatosításából is, hogy én csak akkor mondhatom azt, hogy igazi szeretet van bennem, ha a másik emberért, a testvéremért bármit kész vagyok megtenni, megalázkodni, segíteni őt az ő élete fejlődésében, tehát a lábmosás Jézus szereztetési igéi között foglal helyet, ugyanúgy, mint a keresztség vagy az úrvacsora. Következő képeinkkel áttérünk az utolsó vacsora történetére. 11.-12. század Monreale mozaik, bal oldalt látjuk Jézust, mellette balra János apostol, aki ugye a kebelére hajtja a fejét, körben a tanítvány közösség, és itt előtérben Júdás. Sajnos nem jó ábrázolás, mondhatnám a legrosszabb eszmeileg, hát technikailag biztos sok kiválósága van ennek a beállításnak, de Júdás szinte annyira kiteszi ide a vádlottak padjára.